Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon. Már is egy kis csavarral indult digitális detoxom a jeladásunk témája, és tulajdonképpen a rendszer helyettünk is megoldotta az ezt megelőző fél órában ezt a feladatot. Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket. Ez itt a HTE vételtechnikai szakosztályának, kábeltelevíziós szakosztályának és média klubjának közös szervezésű online előadása. Balla Éva vagyok, a média klub társelnöke. De ahogy említettük, a mai témánk a digitális detox, amely bizonyára nem ismeretlen fogalom a közönségünk, hallgatóságunk számára, mégis talán egy kicsit hasznos lenne közelebbről körüljárni. Miközben a tárkezési szakma az informatikával együtt gőzerővel építi a digitális jólét hátterét, amelyet ugye használunk tájékozódásra, vásárlásra, kapcsolattartásra, ügyintézésre, tanulásra, ezzel párhuzamosan a mentálhigiénés szakemberek mértékletességre intenek. A túlzott képernyő használat káros következményeinek a káros következményei miatt. És hát egy kicsit olyan, mintha egyszer állnánk a gázon és a féken két lábbal. És hát ennek az ellentmondásos helyzetnek a feloldására szeretnénk kérni szakmai segítséget mai előadónktól, Gurin Esztertől. Néhány szóban szeretném Esztert bemutatni. Eszter végzettségeit tekintve a gondolképzőt, tanítóképzőt végzett, szociálpedagógus, és mindezeket követően lett life coach, mediátor, művészetterapeuta és tréner. A mediátori munkája főként a család, kamaszkor, gyermekvédelem, konfliktuskezelés területeire terjed ki, és a személyes, illetve családi jellegű mediáción kívül cégek számára is tart tréningeket, például a szertív kommunikáció terén. Ezzel szeretnénk akkor felkérni a előadásod megtartására.
Köszönöm a meghívást is, köszönöm meg a kedves szavakat is, köszönöm és köszöntök mindenkit. Igyekszem több szempontból körbejárni ezt a nagyon izgalmas témát, és igen, a felvezetéshez hozzátartozik, hogy van egy kis ilyen diszkrét bája annak, hogy a technika megtréfált bennünket, amikor az online térben tartunk a digitális detoxról előadást, hogy én sem jártam még így, hogy nem sikerül egy meetingre belépni, de azért örülök, hogy most itt lehetek, és remélem, hogy azért többen is tudnak ilyen vagy olyan formában vagy később csatlakozni, és ha most esetleg kérdéseket nem is tudnak feltenni, mert nincsenek itt, azért elgondolkodtató lehet számukra is, amivel készültem. A képernyőmet szeretném megosztani, tehát egy ilyen mankóval is készültem, hogy talán egy fokkal követhetőbb lesz, meg visszanézhetőbb, illetve a fő kulcsszavakat ki is írtam, tehát digitális detoxról lesz szó, hogyan találjunk egyensúlyt a képernyők világában. Izgalmas volt Évának ez a felvetése, hogy hiszen egyszerre tapossuk a gáz meg a féket, ha más-más formákban is, de ez elő fog még kerülni, más metaforikus képekkel is, hogy egyszerre robog a fejlődés, és hódít egyre nagyobb teret a technika, és közben emberként hogyan tudunk ebben részt venni, hogyan tudunk magunkra vigyázni, hogy jól legyünk. Nagyon szép bemutatkozást kaptam, tehát a főbb dolgokat elmondta Éva. Családi témakörökben szülőkkel dolgozva, illetve kamasz szülő kapcsolatokon dolgozva nagyon-nagyon gyakori téma az úgynevezett kütyű használat, tehát az internetes tartalmak, játékok fogyasztása, úgyhogy ilyen szinten is nagyon sokszor találkozom a témával. Készítettem egy kis vázlatot, hogy mik azok a fő pontok, amiről én szeretnék most ebben az előadásban beszélni. Szó fogok ejteni arról, hogy milyen jelei vannak a digitális túlterheltségnek egyáltalán, mi az, hogy digitális túlterheltség, digitális fáradtság. Az erre adott válasz ugye az előadás címe is, a digitális detox. Mit jelent a digitalizációs felsúrtság, és ez főként kiket érint, milyen jelei vannak. Utána szó lesz arról, tehát, hogy valami pozitív irányba fusson ki a történet, hogy az egyensúlyt hogyan lehet megteremteni az online jelenlét és a való élet között, és konkrét tippeket is fogok hozni, amiből remélem, hogy sikerül egyet-egyet legalább valami szimpatikusat beépíteni. És akkor kezdeném is azzal, hogy mi az a digitális túlterheltség, hogy kerül ez ide. Nagyon-nagyon fontos, hogy rohamosan fejlődik a technika, és ez azzal is jár, hogy nagyon masszív tartalomfogyasztók vagyunk. Én vállalom a többeszám első szemét, mert hogy én sem egy mező közepén a csillagos ég alatt élek, hanem akár most is például online tartok előadást, és azért a különféle online rendszerek úgy vannak felépítve, hogy könnyen kialakítsa azt a fajta függőséget, hogy akár észre se vesszük, hogy mennyi idő eltelik, miközben mi csak egy hírt akartunk megnézni, vagy egy információra volt szükségünk, vásárolni akartunk valamit, valamilyen módon ügyet szerettünk volna intézni, csekket szerettünk volna befizetni, pénzt átutalni, akár okmányirodai dolgot ügyintézni, vagy egyszerűen csak válaszolunk egy üzenetre, vagy levélre, és már is azt vesszük észre, hogy elröppentek bizonyos percek, akár órák is a napunkból, viszont ezzel együtt sajnos vagy szerencsére a napjaink hossza nem nőtt meg, tehát ugyanazt az időmennyiséget tudjuk beosztani, mint akárhány évvel ezelőtt rendelkezésünkre álló idő, meg úgy tűnik, hogy ez a jövőben is így fog működni. Vannak jelei annak, hogy folyamatosan ér minket egyrészt akár az a képfény hatás, amit ugye a szemítás technikai eszközök kibocsátanak, másrészt online dolgozunk, másfajta figyelemre van szükség, sokkal könnyebben elkalandozik a figyelem, maga azzal, ahogy pörgetünk, sokkal gyorsabban kellene feldolgozni az információt, ez nem feltétlenül történik meg, viszont annak már vannak jelei, tehát arra már vannak kutatások, hogy az egyre nagyobb online jelenléttel együtt, azzal párhuzamban csökken a figyelem terjedelme. Tehát nem tudunk már olyan hosszan olvasni, és aki ugye ebbe születik bele, és ehhez a gyors információ áramláshoz van hozzászokva, eleve nem is tud megnőni a figyelem terjedelmének az időtartama. Milyen jelei vannak annak, hogy valaki digitálisan túlterhelt, anélkül, hogy diagnosztizálnánk, és hogy amik a dián is láthatóak jelek, azok ugye más, akár klinikai tünetek is lehetnek, de azért, hogyha ebből több ismerős, és közben tudjuk magunkról, hogy órákat töltünk napi szinten a számítógép előtt, akkor érdemes erre is gondolni, hogy lehet, hogy ennyi a baj, hogy egyszerűen az online térben fáradtunk el, attól fáradtunk akár ki is. A mentális egészségre olyan hatással van a folyamatos online jelenlét, megjelenhet a szorongás, ennek különösen a például a like jellett. Kapok elég like-ot a közösségi médiában, ez most attól függően, hogy melyik oldalnak a felhasználója vagyok, ez ugye a szívecskétől a like-jelen át különféle emotikonok használatáig terjedhet, de hogy látszom-e eléggé, mi az, amit mutatok magamból, amit mutatok, az másoknak tetszik-e, kellően ideális kép-e, és ez nem nagyon fontos, nem csak a fiatalokat érinti, tehát nem csak mondjuk a tinédzser korosztályt, ott is nagyon jelentős, de rendszeresen például anyukákkal dolgozva előkerül ez, hogy azt látja, a közösségi médiában, hogy mosolygó gyerekekkel kirándul, neki meg éppen előbb dobta el magát a gyereke a boltban, és kifizett egy hatalmasat, mert nem kapott meg egy csokoládét. Óhatatlan az összehasonlítás, és ez bizony szorongást kelt. Aláizavart is okozhat a folyamatos online jelenlét, hiszen olyan fényfrekvenciával találkozik a szervezetünk, ami az ébrenlétre sarkal minket. Kamaszkorban eleve csúszik az alvás ritmus, tehát később tudnak elaludni a kamaszok, de ha előtte még őket ez a hatás, tehát ez a kékfény hatás éri, akkor ugye még később, hiszen nem indul be a szervezetük melatonin termelése. Ehhez találtam egy kis érdekes információt Kínában és azt hiszem Dél-Koreában. Létezik már egyrészt egy ilyen úgynevezett hamupipőke törvény, ami megtiltja a gyerekeknek éjfél és 6 óra között az online jelenlétet, tehát hogy erre vannak törvény jogszabályi rendelkezések, nem elérhető fiatalkorúak számára az internet, illetve vannak már olyan szemüvegek és olyan lencsék, amelyeknek egy ilyen narancssárgás fénye van, tehát ami pontosan az ellenkező hatást tudja elérni, mint amit amúgy kisugároznak a képernyők. És akkor ezzel így az alvászavart is próbálják kezelni, hiszen ugye főleg, de azt gondolom, felnőttként is szükségünk van megfelelő mennyiségű alvásra, de a gyerekeknek, a kamaszoknak még több időre lenne szüksége. Jelentkeznek koncentrációs nehézségek, itt ugye összefüggés van azzal, amit előbb mondtam, hogy a figyelem terjedelme, tehát nagyon rövid ideig képesek figyelni, akik ebben érintettek, és jellemzi a csapongó figyelem is, tehát egy kicsit itt is olvastam, közben egy kicsit átkattintottam, közben átgörgettem 3 videót, lehet, hogy láttam egy szórakoztató mémet is, közben eszembe jut, hogy meg kell válaszolnom egy levelet is, de amúgy miért is ültem ide a számítógép elé, tehát jön elő a nagy kérdés, és ez egyre jellemzőbb. Maga a fásultság is megjelenik, ami már motivációvesztéssel jár, érdektelenség az online jelenléttel szemben. Ezzel nagyon-nagyon gyakran találkozom, kamaszoknál is, de felnőtteknél is, amikor adott személy már nem beszélgetni akar, nem a gyerekeivel akar játszani, nem a párjával szeretne időt eltölteni, hanem akár konkrétan közli is, hogy hiszen neki ez a pihenés, akár az, hogy online játszik, vagy bármilyen számítógépes játékon játszik, másokkal csetel, vagy pedig egyszerűen görgeti a hírfolyamot bármelyik csatornán. Ami ennek a kiváltó oka, az egy nagyon izgalmas jelenség, aminek a 70-es években végeztek egy kutatást, és most galambokat fogok idehozni témának, és izgalmas, hogy kerülnek a galambok egy digitális túlterheltségről szóló előadásba. A kutatás tárgya az volt, hogy a galambok tudják, ha megnyomnak egy gombot, akkor kapnak enni. A kutatóknak az volt a feltevése, hogy akkor lesznek a galambok igazán motiváltak, ha minden alkalommal, amikor ők megnyomják a gombot, akkor kapnak enni. De meglepetésükre ez még egy szabályozható dolog volt, tehát erre rátanultak a galambok, és ez működött. És eközben a másik csoportban a galambok véletlenszerűen kaptak enni, tehát vagy kaptak, vagy nem, ha megnyomták a gombot. Na, ezek a galambok lettek a gombtól függőek, tehát ők naphosszat, ilyen állásig nyomkodták ezt a gombot, hogy mikor kapnak enni. És hogy jönnek ide a galambok? Hát a lájkjel, pontosan ez. Amikor görgetünk, lájkolunk, illetve várjuk, hogy amit mi kiraktunk, arra érkezzen, tehát itt van az összefüggés a galambok és a közösségi médiában való jelenlét között. Viszont, és arra azért még később erről beszélni fogok, egyre többen ettől már elfordulnak, és vagy nem is telepítik ezeket az applikációkat. Saját maguktól megvonják, korlátozzák az időtartamot, a helyszínt, hogy hol érik el, hogy tudjanak jelen lenni a mindennapokban, azzal foglalkozzanak, ami a családjukhoz, munkájukhoz, egyéb dolgokhoz kapcsolódik. És vannak fizikai jele is az online túlterheltségnek is, szemfáradtság, szemüvegek használata, szemromlás, maga a mozgás ilyen, hiszen az jellemzően, ha csak valaki nem kinekezik, vagy a virtuális valóságban bolyong, esetleg valamilyen mozgásformát gyakorolva, akkor ezt jellemzően ülve tesszük, esetleg fekve a ágyban, hiszen erre is lehetőségünk van, és a stressz szint is nő, hiszen ha én szorongok a számítógép előtt, akkor az bizony emelni fogja a stressz szintemet. Mit jelent és mit tehetünk? Ugye ez a népszerű fogalom, hogy digitális detox, digitális méregtelenítés, ugye a detoxikálás szóból. Átmeneti, vagy akár amúgy tartósabb elszakadás az elektronikus készülékektől. Jelenti ezt is, és jelenti azokat a módszereket is, amelyek segítenek csökkenteni. Hát itt úgy írtam, hogy elkötelezettséget, de ugye itt attól függ, hogy kitől olvasunk, használjuk a függés szót, de nekem sokkal szimpatikusabb az, hogy felhasználási zavar akár, de az elkötelezettség azt gondolom erre egy nagyon finom kifejezés. Nem csak fogalma van ennek a méregtelenítésnek, hanem különféle technikái is, amit kiki kipróbálhat, tesztelhet, hogy neki melyik működik. Ugye azzal, hogy most már a telefonunk is, de az okostelefonok képesek arra, amit pár évvel ezelőtt még komoly számítógép méretű eszközökre volt szükség, ezért igazából nagyjából a zsebünkben van az egész világ, meg az egész online tér. Könnyű kapcsolatot teremteni, könnyű kapcsolatba lépni másokkal, és könnyű, hogy összenőjön a kezünkkel a telefon. Mit tehetünk ellene? Képernyőidőt lehet korlátozni, erre ugye vannak applikációk is, meg hát akár létezik az önuralom is, vagy a saját magunk szabályozása, hogy adott időtartamot használunk. Ha ilyen témával dolgozok ügyféllel, akkor mindig megbeszéljük azt, hogy először is nézzük meg, hogy mi az a képernyőidő, amiről szó van, mi az, amit mondjuk ő csökkenteni szeretne. Itt azért szoktak meglepetések előkerülni, hogy nem is gondolta, hogy ennyi idő elmegy erre. Másik népszerű technika az értesítések némítása, hiszen ha nem ugrik fel a sok kis piros értesítés meg címke, és nem látjuk, hogy így villog a telefon, hogy Messengeren 48 értesítésünk van, a levelezésünkben 305 darab levél vár, és amúgy az általunk használt közösségi média applikációkban 5-8-16 stb. Értesítés, akkor úgy könnyen megállni, például ha valaki megnézi a telefonon, hogy mennyi az idő. Viszont ha ilyenkor látja, hogy miből mennyi van, akkor valószínűleg már el is vesztettük őt. Tehát az értesítéseket mindenképpen érdemes kikapcsolni. Érdemes időnként végignézni a telefonunkon, hogy milyen applikációink vannak, mikre van azokból valójában szükségünk, és a nem kellő applikációkat érdemes törölni. És ehhez mondok még egy ilyen kis kiegészítést is. Érdemes csoportosítani az applikációkat, akár az, hogy közösségi média, akár az, hogy nem tudom, híroldalak, akár az, hogy zenés applikációk, nyelvtanuló applikációk, sporthoz kapcsolódóak, tehát kinyit használ a telefonján. És ezeket is, ha így becsoportosítjuk, már sokkal kisebb a kísértés arról, hogy most így görgessük az oldalt, hogy mi, hol megy, és hol van értesítésünk. Legyen meghatározott offline időnk, akkor is, hogyha egyedül élünk, És akkor is lehet, akkor meg pláne, hogyha a családban, a párunkkal, a gyerekeinkkel szeretnénk időt tölteni, viszont itt fontos, hogy ez a közös idő mindenki számára offline legyen. Egészen biztosan nem tudunk úgy példát mutatni, vagy hát az is példa, hogyha mi telefont görgetünk, de közben a gyerekektől elvárjuk, hogy ők ezt ne tegyék meg. Tehát ha közös az idő, akkor azt értemes mindegyikünknek kütyűmentessé tenni. És ehhez kapcsolódik, hogy legyenek ilyen helyszínek. Tipikusan az ajánlott, tehát a szakemberek által ajánlott ilyen helyszín. Például a hálószoba, de ilyen jellemzően a konyha és vagy étkező, tehát amikor közösen tudunk időt tölteni. Én itt azért hozzátenném, hogy lehet, hogy érdemes kütyűmentes helyszínnek megtenni a gyerekek szobáját is, mert bizonyos helyzetekben azt sem árt, ha most tudjuk, hogy a gyerek mivel játszik, vagy mivel tölti az idejét a számítógépen, és egész más minőségű az ő online jelenléte, ha mondjuk ezt a nappaliban teheti meg, nem elbújva a szobában. És legyenek olyan napjaink, vagy legalább időszakok, félnapok, pár órák, ez így ki milyen szinten áll, és mit szeretne elérni, amikor nem vagyunk online módon elérhetőek. Erre nagyon jól rá lehet szokni, tehát hogy én erre bátorítok mindenkit. Ahhoz, hogy ez a digitális detoxikálás, digitális méregtelenítés megtörténhessen, hoztam pár segítő kérdést, amit így érdemes végig gondolni, hogy a megoldás az mindenkinek csak a saját magára szabott lesz a jó, tehát lesz, akinek az fog segíteni, hogy vannak a lakásban olyan részek, ahol ő nem használja például a telefonját. Lehet, akinek arra lesz szüksége, hogy letöltsön egy újabb applikációt, ami korlátozza az ő képernyő idejét, tehát beállítja és ha aznapra lejárt, akkor már nem használhatja az eszközt, vagy lesz olyan, aki közös programokat fog szervezni, és akkor így próbál ebből egy kicsit váltani, de mindenkinek a megoldása egyéni és egyedi lehet. Az első segítő kérdés, hogy milyen gyakran és mennyi időn keresztül szeretne az adott személy digitális detoxot tartani. Tehát itt érdemes végig gondolni, hogy nekem az jó, ha minden nap egy kicsit kiszakadok, mondjuk este vacsora vagy vacsora után már nem. Ugye a képernyő használat miatt amúgy is az este a lefekvés előtt egy órával már jó, ha le tudjuk tenni ezeket az eszközöket. Én inkább az a típus vagyok, aki szeretné, hogyha hétvégén nem érnék el, és akkor szeretnék így az itt és mostban jelen lenni, vagy szeretném, ha olyan baráti, családi összejöveteleink lennének, ahol senki nem a telefonját nyomkodja, hanem egymásra figyelünk, beszélgetünk, társasodunk. Különösen aktuális most ez a téma, hiszen jön a karácsony, és jönnek a nagy családi találkozások. Következő kérdés, milyen digitális eszközöktől, alkalmazásoktól szeretnék távol maradni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy ugye a zsebemben hordott telefon, amit le szeretnék rakni, vagy amúgy a munkahelyemen egész nap a gép előtt ülök, és igazából nekem az a lényeg, hogy utána már otthon ne kelljen, vagy van esetleg egy olyan játék, amiben tudom, hogyha elkezdek játszani a számítógépen, akkor hús, már is hajnali 3 óra van, és én még nem feküdtem le aludni. Tehát ezt is érdemes tisztázni, hogy nekünk mit jelent. Lehet az, hogy először egy eszköznek a használati idejét csökkentem, vagy a helyszínt korlátozom. Az is lehet, hogy valaki radikális típus és teljesen offline szeretne mindentől lenni. Ezt érdemes végig gondolni. És azt is, hogy mi a számára megvalósítható. Tehát ha valaki napi 6-8-12 órát tölt az online térben, akkor ott lehet, hogy nem fog működni, hogy ja, amúgy egyből én 48 órát szeretnék úgy, hogy semmi hírt nem nézek meg, nem válaszolok a levelekre, nem nézem meg az üzeneteimet, valószínűleg ott akkora lesz az ellenállás, hogy ezen elbillenhet a siker, érdemes inkább reálisabb lépéseket megfogalmazni először. Ha ezekre már válaszoltam, akkor jön a következő kérdés, hogy milyen intézkedéseket teszek meg, hogy ez sikerüljön. Ugye itt egyet már mondtam, azzal például, hogy reális célt tűzök ki, tehát felmérem. Akár azt is, hogy igen, arról le tudok mondani, hogy minden este órákon át cseteljek az ismerőseimmel, de arról nem szeretnék lemondani, hogy napi fél órát, nem tudom, szókeresőzök, mert az engem teljesen kikapcsol, de mást nem csinálok rajta. Lehet ugye limitálni a képernyőidőt, értesítéseket kikapcsolni, éjszakára nincs telefon a hálóban, érdemes végig gondolni, hogy van olyan ismerős, aki még ébresztő órára kell, vagy ugye most már jellemzően a telefon, tehát a reggel csörög az óra, az mostanában már nem óra a legtöbb helyen, hanem az bizony a telefon. És ott már, hogy felvettük, vagy kinyomtuk, nagyon könnyű utána kézbe venni, tehát például ott is el lehet csípni, hogy ja, reggel, ha nem, nem a telefonom óra csörgésére kelni, akkor lehet, hogy reggel lenne egy békés fél órám, egy órám, kinek mennyi, meg mikor kell, amikor én nem vagyok még online jelen a világban. És amikor az egész vonzó és működőképes lesz, az az utolsó kérdés, hogy mivel töltöm majd a felszabaduló időt, hiszen ha én abban az időben nem csinálok semmit, akkor nagyon gyorsan unatkozni fogok, és már is oda nyúlok a telefonért, hogy elindítom a játékot, vagy akár elindítom a bármelyik végtelenített sorozatot valamelyik streaming szolgáltatónál. Tehát, hogy könnyű akkor belecsúszni, viszont ha van tervem, hogy az eddig az én képernyőidőm mondjuk napi 2-3 óra volt, és ja, napi 2-3 órát mondjuk én nyelvet tanulok, milyen gyorsan, milyen magas szintre eljuthatok, vagy társas játékozok a gyerekekkel, vagy elkezdek sportolni, életmódot váltok, megtanulok valamilyen új hobbit, kitalálok, akár többet is kipróbálok, kreatív tevékenységeket folytatok, elmegyek a barátaimmal, családommal, gyerekeimmel, párommal, valamilyen programra, elmegyek moziba, színházba, kiállításra, sétálni az erdő szélén, tehát legyen valami válasz arra, hogy mit fogok csinálni. Itt kitérnék arra is, hogy amikor azzal dolgozunk, hogy a szülőknek az a gondja, hogy egy gyermek túl sok időt tölt a képernyő előtt, legyen ez most bármilyen képernyő, ott mindig ott kezdjük, hogy mi az a közös program, amit kínálni tud, ami a gyerek számára vonzó, hiszen az, hogy ő csillagot kap, életet kap, új fegyvert kap és az összes többi, azzal kell felvenni a versenyt, hiszen neki nem arról szól, hogy mert neki a telefon kell, neki az a sikerélmény kell, amit az online játékban elér. Az a társaság kell, amikor délután a haverjaival együtt játszik és csetel közben, és online kapcsolódik a társaihoz. Tehát az elveszem az eszközt, és nincs helyette más, vagy elveszem az eszközt, és tanulni kell helyette, az elég komoly ellenállást fog szülni. Magunknak pedig a jutalomértéke lesz magas annak, hogyha ki tudunk találni valami új dolgot, amihez mi szívesen kapcsolódunk, vagy amire hosszú idő óta azt mondjuk, hogy ó, nincs nekem arra időm, lehet, hogy itt megtalálható az az idő, ami mégiscsak előre viheti a mi új hobbink vagy nyelvtanulásunk eredményét. Külön szó létezik arra, hogy digitális fáradtság, és itt a kicsit visszautalnék arra, hogy amikor mi például a Zoomot ugye tömegesen elkezdtük használni, az bizony ez a bezárt covidos időszak volt, ahol hirtelen átkerültek a meetingek, megbeszélések, de még a baráti találkozók is az online térbe, valamilyen videokamerás csetre, vagy online, tényleg Zoomra, Teamsre, Meetsre, Skype-ot már egészen kevesen használják, pedig az még milyen régi applikáció, ami már lehetővé tette ezt, hogy videóbeszélgetést folytassunk, és akár többen is részt vegyünk benne. Ebben az időszakban jelent meg az a kifejezés, hogy Zoom fáradtság, ez érvényes az összes többi ilyen online applikációra is. Ugyanis, hát ugye most már eltelt annyi idő, megfigyelték, hogy egy teljesen másfajta fáradtság jelentkezik, mint amikor a való életben veszünk részt egy megbeszélésen. És ennek több oka van. Az egyik az az, hogy folyamatosan látjuk magunkat. Én 2010 óta dolgozom amúgy online is ügyfelekkel, tehát nem a Covid idején kezdtem, de ugye az azért akkor sokkal elhanyagolhatóbb mértékű volt, tehát nem az volt a fő terület, mert hogy személyesen találkozunk, de hogy már akkor volt, csak kevesebb órába, most meg ugye hirtelen sok-sok órába online kellett jelen lenni, és online láttuk magunkat. Jellemzően tükörben nem szoktuk magunkat így látni, hiszen amikor előadást tartunk, vagy prezentálunk a főnöknek, vagy munkamegbeszélésünk van, akkor magunkon kívül mindenkit látunk, de magunkat nem. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy hát most is egy, nem tudom, körülbelül 2,5-szer 4 centis négyzetben látom én is magamat, meg ugye a kis fekete négyzeteken. Nincs annyi információ a gesztusokról, a mimikáról, ugye az miatt, hogy mikrofonon keresztül halljuk egymást, a saját hangunkat is szokni kell, a másik hangja is, hogy ja, mi szoktunk élőben beszélni, nem biztos, hogy az online térben is úgy hallom a hangját. Tehát, hogy teljesen mások azok a jelek, amiket észlelni tudunk, és ahogyan reagálunk. Látja a másik, amit reagáltunk? Látta-e, hogy amúgy bólogattam, most mutatom, vagy az online tanításban megszoktam, hogy a bólogatásom bizony ekkora, hogy teljesen egyértelmű legyen. És hogy gyakrabban bólogatok, mint hogy mondok egy olyat, hogy igen, hiszen ha ketten egyszerre beszélünk meg, akkor az online térben lehet, hogy összegerjed a hangunk. És akkor azt a részt még nem is említettem, hogy főleg az elején, amikor arra kellett figyelni, hogy kinek milyen nete van otthon, és mennyire szakadozik a net, mennyire szakadozik a kép. Elnézést, iszok egy kortyot. Hiszen az is egy nagyon koncentrált figyelmet igényel, hogy amikor szakad a kép, a hang, akkor én összerakjam, hogy mit szeretne a másik fél mondani, mert nem akarok értetlennek tűnni. Közben nem én vagyok értetlen, hanem akadozott az, ahogy hozzám eljut az információ. Tehát ez maga a fáradtság. És mit tesznek az emberek ezzel a fáradtsággal, azt így három csoportba raktam be. Az egyik, az ugye így abszolút talán a legegyszerűbbnek tűnik, ez az elfordulás. De hát itt jön be, hogy egyszerre nyomjuk a gázt meg a féket, itt ugye a fék lesz akkor az erősebb, hiszen amúgy a technológia számtalan előnyt kínál nekünk, akár az online ügyintézéstől kezdve, a nem kell elmennem vásárolni, mert házhoz hozzák az árut, zárójel, ennek megvan a veszélye is, mert sokkal nehezebb felmérni, hogy mi az, amit elbírok, és valóban szükségem van rá. De akár az online nyelvtanulástól kezdve a messze élő nagyszülővel, unokával is tarthatom a kapcsolatot, és mégis látom, és kapcsolódunk egymáshoz, ezek mind-mind előnyök. Viszont, ugye, ha én elfordulok, akkor ezeket elutasítom, és az egyszerűbb életmódra vágyás, ról van ebben az esetben szó. Ilyenkor ugye növekszik az érdeklődés az offline tevékenységek iránt, természetjárás, kézműves hobbi, közösségi élmények, bármi olyan, ahol nem kell digitális eszközöket használni. Hát a tanyára költözést, ezt egy cikkben találtam, ezt a kifejezést, az ilyen tanyára költözős mémekre, mémek alapján kapta ez a csoport a nevét, amikor szeretném azt is, hogy kihasználjam azokat az előnyöket, amit a technológia által meg tudok szerezni, viszont ezzel párhuzamosan van jelen az, hogy szeretnék kilépni ebből a helyzetből, és nyugalomra vágyok, csendre, információmentes térre, tehát ahol nem pittyog, nem zörög, nem érnek el. És ez a tanyára költözés, ez a szimbolikus megjelenítése annak, hogy szeretnék ezen kívül maradni, és ugye itt megjelenik az is, hogy is kapcsolódni akár a természethez, itt jönnek be akár azok a dolgok is, hogy megtermelni azt, amit tudunk, amit mi felhasználunk, tehát, hogy kapcsolódni a valósághoz, a realitáshoz, és valami produktumot létrehozni, tehát aminek van ideje, ahol ha én elültetem a magot, akkor az bizony nem két kattintás múlva lesz kész. Hiszen most már, nem tudom, akár egy készül rólam egy fénykép, és azt is pár kattintással, még akár hamupipőkévé is varázsolhatom magam, de mindenképpen javíthatok, filterezhetem, hogy hogy szeretnék kinézni, és ez a növényemmel nem megtehető, hiszen azt még elültetem, abból mire termés lesz az idő, ki kell várni, türelemre van szükség. Az online térben nincs türelem, ott minden azonnal történik, mindennek azonnali hatása van. Az ellenállás a harmadik csoport, ahol ott nagyon fontos, hogy több csoportot érint, tehát ez egyaránt érinti azokat, akiknek a technológiához való kapcsolódás stresszt okoz, akár azért, mert nem annyira tudták elsajátítani, nem érzik a magukénak, olyan gyors a változás, hogy nem tudják követni, nehezen alkalmazkodnak a változáshoz, egyszerűen már túl sok, amire képes a technológia, tehát érinti ezt a csoportot is, és érinti azt a csoportot is, akinek konkrétan például az anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy éljenek a technológia nyújtotta előnyökkel. Náluk növekszik az ellenállás. Ők akár önigazolásképpen is arról fognak beszélni inkább, hogy az online világ az nem jó, az rossz, abból szabadulni kell, az mindent ellenőriz, mindent tud, és hasonlók. Mindenkinek, én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek igaza van a saját nézőpontjából, érdemes esetleg megvizsgálni, hogy saját magunkat hova raknánk be, milyen szinten tartjuk hasznosnak azt, hogy mennyi mindent elérhetünk, és mennyire vagyunk abban az állapotban, hogy ezt mi inkább már nem szeretnénk. És akkor váltanék is arra a részre, hogy hogyan lesz ebből egyensúly, hiszen nem is kell ahhoz informatikusnak, programozónak, IT szakembernek lenni, hogy olyan foglalkozásunk legyen, ahol a nap nagy részét az online térben, vagy legalábbis számítógép mellett ülve töltsük el. Itt ugye fontos azzal tisztában lenni, hogy hiszen aki egész nap számítógépen, számítógéppel dolgozik, ilyen területeken dolgozik, akkor a már eddig elmondott szempontok alapján igenis rájuk igaz lesz az, hogy ők már digitálisan kifáradtak például a nap végére, és ennek akár konkrét egészségügyi, pszichés egyéb tünetei is lehetnek. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, hiszen a jaj, valakinek irodai munkája van, csak most már az irodai munka is, vagy a home office-ban otthon lenni és a gép előtt ülni, mert ilyen formában talán home office-ban még szerencsésebben megtörténhet az, hogy valaki feláll és közben berak egy mosást, vagy megfőzi az ebédet, tehát hogy mozog közben. De ez mondjuk irodai körülmények között egészen biztosan nem így van, tehát ülő életmód, stressz, rengeteg információ körülötte ülő emberek, és maga a folyamatos fejlődés, változás és az ahhoz való alkalmazkodás, az igenis fárasztó lehet azok számára, akiknek ez a napi valósága. Ami ebben segíthet, hogy ez a fáradtság, ez ne legyen kóros mértékű, különféle mindfulness technikák és a tudatos jelenlét gyakorlása. Ugye a mindfulness-t magyarul úgy is szoktuk használni, hogy az itt és mostban levés. Ilyenkor koncentrált figyelemmel vagyunk a jelenre, a pillanatnyi saját állapotunkra, anélkül, hogy azt minősítenénk. Figyelhetjük a saját állapotunkat, a meditatív formában figyelhetjük a környezetünk állapotát. Itt tényleg az a fontos, hogy minősítés nélkül. Ezzel az irányzattal én azért szeretek így relaxáció szempontjából dolgozni, mert nagyon megengedő és empatikus irányzat. Ebben a módszerben teljesen elfogadható, hogy én most figyelek arra, hogy hogyan is érzem magam, és jaj, amúgy holnapra még el kell készítenem egy prezentációt, de nem kezdem el ostorozni magam, hanem megállapítom, hogy igen, eszembe jutott a holnapi prezentáció, de én most arra vagyok kíváncsi, vagy arra figyelek, hogy én most hogy érzem magam. Fáj a fejem, lehet, hogy keveset ittam ma, és alacsony a vérnyomásom, jó, akkor inni fogok folyadékot, rendben van, igen, a pulzusom az rendben van, de amúgy még el kell szaladnom a boltba is, hiszen a vacsorához valót még nem vettem meg, igen, most eszembe jutott a vacsorához való, de én most magammal foglalkozok, nem a vacsorával, hogy érzem magam, jó lesne, hogy megmozgassam az izmaimat, és így a saját magunkkal való kapcsolódásban, anélkül, hogy minősítenénk magunkat, tudunk úgy lenni, ami nem az online jelenlétről szól, a magunkhoz kapcsolódásról, a saját igényeink feltárásáról szól. Itt ugye az is nagyon-nagyon fontos, hogy bele lehet úgy feledkezni, hát akár abban, hogy valaki programozó és egy problémát old meg, hiszen várja a főnöke a megoldást, vagy akár játszik, addig nem állok fel, míg végig nem viszem a pályát, hogy akár a saját alapvető biológiai szükségleteinket háttérbe szorítsuk, legyen ez akár alvás, evés, ivás, egyéb dolgok. Az egyensúlyhoz fontos arról is beszélnünk, hogy hiszen a digitalizációnak, az online világnak vannak pozitív oldalai, előnyei is, hiszen nagyon sok dolgot hatékonyan elvégezhetünk. Most kezdve azzal, hogy papíron számolunk, számológépen számolunk, vagy beírunk Excelbe valamit, vagy akár most az, hogy a ChatGPT használatával akár kézprogram tervezeteket, plakátot készítünk, közösségi média posztokat iratunk, fiatalabbak a dolgozataikhoz is innen veszik az ötleteket, nyelvtanár ismerősömtől tudom, most már például szűrik azt is, hogy a ChatGPT vagy bármilyen más mesterséges intelligencia által írt fogalmazásokat tesztelnek, vagy akár a szakdolgozatoknál, hogy most már nem csak plágium ellenőrzés van, hanem keresik az arra való jeleket is, hogy mennyire használták a diákok a mesterséges intelligenciát. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezt lehet hatékonyan és okosan használni, de ezt is meg kell tanulni, és ebben én azt gondolom, hogy most az utóbbi egy-két évben nagyon robbanékony ez a terület, tehát nagyon-nagyon napról napra változik, hogy mire és hogyan lehet használni. Itt nagyon sokan még tanulják, és azt gondolom, itt még nagyon sok olyan szakma lesz, ami most még nem is létezik, de majd a mesterséges intelligenciához köthető, tehát növelhető vele akár a munkánk hatékonysága is, ha jól használjuk. És a felszabaduló időt amúgy nem magunkkal töltjük, vagy valami olyat teszünk, ami nekünk jó. Pozitív oldal a kreativitás is, és a kapcsolatépítés, hiszen lehetővé teszi azt, hogy én a világ másik felén élő bárkivel kommunikáljak akár olyan témákról, ami az én szakmám miatt fontos, kapcsolódni tudjak, meg tudjam ismerni azt, hogy náluk hogy van. Nagyon-nagyon jól lehet erre is használni. Szerencsés, hogyha előbb-utóbb tudunk amúgy személyesen is találkozni. Sokan elmondják, hogy ez milyen sokat ad. Én ebbe itt vállalom, hogy maximálisan hiszek abban is, hogy nagyon remek online közösségek is tudnak kialakulni egy-egy közös projekt kapcsán, vagy valamiért, amivel mi valami jót szeretnénk csinálni. De akár ugye már hoztam példának a, hát már erre van kifejezés, a Skype nagyik, tehát akinek például az unokát meg külföldön élnek, vagy amúgy a nagyért ment el külföldre, tehát hogy mindenre van már példa, hiszen a kapcsolatépítés kapcsolattartásnak is fontos terete. Mivel az egyensúlyhoz raktam be ezt a részt, itt azért azt gondolom fontos hozzátennem, hogy ez jó, ha kiegészítője a személyes találkozásoknak, és nem teljesen a helyettesítője. Ez egy másfajta egyensúly lehet. Hoztam tippeket is ahhoz, hogy mi segíthet ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljuk itt, konkrét technikákat is akár. Most mivel így eléggé vakon vagyok abban, hogy kik fogják megnézni ezt a beszélgetést, így elmondom, hogy mi az a Pomodoro módszer, de amúgy, ha már digitális térben vagyunk, a neten be lehet írni, és rá lehet keresni. Nekem az az egyik kedvenc időkezelési technikám. Arról van szó, hogy a fókuszán figyelmet tartjuk. Az alapfelosztás az az, hogy egy pomodoro egység, az 25 perc koncentrált munka, ami azt jelenti, hogy én a választott feladatommal dolgozok. Nincs közben sem telefonfelvétel, sem levélírás, ha csak nem éppen a levélírás a választott feladatom. Nem válaszolok üzenetekre, nem megyek el mosdóba, 25 percen keresztül fókuszáltan dolgozok egy adott tevékenységen, majd utána jön 5 perc szünet. 3-4 egységet tudunk, tehát az ugye másfél-két óráról beszélünk, 3 vagy 4 feladatnyi egység, kinek a figyelme alapján. Viszont én itt azért szeretném azt is elmondani, hogy saját tapasztalatom alapján, meg az ügyfelekkel végzett munkában is érdemes magunkra szabni. Tehát ez a nagykönyvi példa, hogy 25 perc, 5 perc, főleg aki diák, vagy közel van még a diák korhoz, ott remekül tud működni a 45 perc, 15 perc, hiszen az iskola miatt ehhez vannak hozzászokva. Ha valakinek vagy nehezebb a feladata, vagy úgy érzi, hogy a 25 perc túl sok lenne, próbálja ki a 20 percet, legyen vagy ott 5 perces, vagy 10 perces szünete. Szabjuk magunkra, 45-50 percnél hosszabbra nem érdemes, mert ott már a bármilyen kiterjedt figyelmünk van, biztos, hogy lankadni fog. Találjuk meg azt, ebből ha 3-4-et végig tudunk vinni a nap folyamán, akkor látványosan csökkenni fognak a feladataink, meg amúgy a képernyőidőnk is, ha betartjuk ezt a módszert, és használni kezdjük. Szintén az időmenedzsment technikához tartozik az, hogy időkorlátozzuk a képernyő használatot, ehhez hozzátartozhat az is, hogy kijelölünk egy konkrét időt, nem tudom, reggel 7 és 8 között amúgy görgetem a netet, de utána csak délután, nem tudom, 6 és fél 7 között fogom elővenni, vagy bármi, tehát ez kinek-kinek mi az élethelyzete és mi a célja. Vagy pedig, hogy a napi képernyő időm az x perc, és azt én bárhány részletben elhasználhatom, viszont ha elhasználtam, akkor utána már nem élek ezzel az eszközzel. Következő tipp a digitális állampolgárság tudatosítása, tehát maga a digitális állampolgárként működni az jogokkal és felelősségekkel is jár. Ugye feljogosít minket az ügyintézésre, és a kommunikációt egyszerűsíti, viszont ugye annak a felelősséget, főleg most azt gondolom, hogy már elég komolyan megjelennek ezek a hírek, most például az ügyfélkapus átállás kapcsán, tehát ez pedig felelősség, hogy tudjam, hogy mi az a határidő, amíg nekem az új alkalmazásra szükségem lesz, vagy amire nekem az új alkalmazásra szükségem lesz, hiszen utána már nem fogok tudni ügyet intézni az online térben. Tehát ezt helyettünk nem fogja senki megcsinálni. És segítő tipp vagy technika még az, hogy fizikai és offline tevékenységeink is legyenek a napi rutinba. Tehát úgy, ahogy például rutin, ha az marad, hogy reggel a telefonomra kelek, és utána egyből híreket görgetek, vagy a leveleimet nézem meg, vagy azt nézem meg, hogy ki írt nekem az éjszaka különféle csatornákon, ugyanezzel az erővel lehet egyéb tevékenységeket is a napba beépíteni. Ugye már emlegetett, mondtam, ti konkrét feladatot arra is, hogy néz ki egy mindfulness meditáció, milyen fizikai tevékenységeket szeretnénk beépíteni. Itt bármi lehet, tehát az is fizikai tevékenység, hogy elkészítek egy szendvicset, vagy kiviszem a szemetet, vagy megnézem az udvaron, hogy nőnek a növényeim, vagy elmegyek kutyát sétáltatni. Jó, ha tudunk a természetben lenni is. Én nagyon fázós vagyok, tehát számomra ez ilyenkor télen külön kihívás, de tudatosan figyelek rá, hogy legyek a friss levegőn, hiszen akár az agyműködésemhez, figyelmemhez is, meg amúgy a kikapcsolódásomhoz is szükség van erre. Akkor is, ha nehéz és nagyon fázok, de van az a mennyiségű ruha, amivel én is jól tudom érezni magam. A sport az mindig segít, és ugye a sport közben jellemzően nem hagyjuk a telefont, bár rengeteg sportapplikáció van, tehát akár edzés elején elindítani, és ott gyűjteni akár az érmeket, az amúgy ugyanúgy a digitális teret használjuk arra, és ugye ezek is megoszthatóak sportársakkal, másokkal. Legyenek offline hobbiaink, tehát itt a társasjátéktól elkezdve az olvasáson át, a zenehallgatás, a tánc, a kötés, horgolás, modellépítés, bélyeggyűjtés, bármi, ami minket tölt, és ahol meg tudjuk találni azt a szenvedélyt, amire lecserélhető az online jelenlét. És legyenek a családdal, barátokkal közösen eltöltött programjaink, legyen erre szánt idő, izgalmas végig gondolni azt, hogy van most, idén, például karácsony előtt, vajon hány családban fogják megbeszélni azt, hogy nem tudom, a karácsony falat nem kütyüzünk, vagy amit a karácsonyi ebédet, vacsorát elfogyasztjuk, addig mindenki hagyja kint valahol a táskájában a telefon, és ne vegye elő. Én erre nagyon kíváncsi lennék erre a válaszra, sajnos ezt most én nem fogom megtudni, de hogy ezt érdemes akár így is végig gondolni. És a végére is érünk lassan az összeszedett gondolatainak, és nagyon szívesen válaszolok utána kérdésekre. Tehát az összegzés, tehát hogy mi az, amit érdemes megjegyezni, vagy ennek a témának a kapcsán elgondolkodni, az maga az, hogy a túlzott jelenlét az online térben mentális és érzelmi kimerültséghez vezethet, viszont tudatos stratégiákkal tudunk ez ellen tenni, megelőzhetjük ezt, és nem kell, hogy az legyen a cél, hogy a digitalizációt utasítjuk el. Nem ez, hogy eltávolodjunk, hanem magának az egészséges kapcsolatnak a kialakítása most a feladat, és mivel erre nincs mintánk, sőt, most így ebben a formában a gyerekeink, a fiatalok számára mi vagyunk a minta, itt ez nagyon fontos, hogy teszteljük, próbáljunk ki dolgokat, ebben bevonhatjuk amúgy a fiatalokat is, szerintem lesznek remek ötleteik, és próbáljuk meg magunkra szabni, olvassunk utána, hát ennek is valószínűleg az online térben fogunk utána olvasni, de utána legyen egy olyan offline menetrendünk, amit mi megpróbálunk alkalmazni. Én így gondoltam ehhez a témához, és nagyon szívesen válaszolok kérdésre, vagy egyéb gondolatra, hogyha van, és egy pillanat is leveszem a hozzá.